Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat. Ez itt a Keddesti Fények, a Fűzővel kifelé és a Tribün közös amerikai futballműsora. Ez pedig már a jubileumi 10. adásunk, sajnos most Katona Dániel nélkül, de hát az Eagles továbbra sem remekel, úgyhogy azért úgyhogy valószínűleg ez az oka. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, és itt van velem a vonalban Pásonyi Patrik, az FK szakértője, szerkesztője, és Nyírő Erika, Tribün házigazdája. Sziasztok!
Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat, nézőket!
A mai műsorunkban kivételesen a Prime Time rovatban kettő mérkőzést hozunk számotokra, mert egy bővebb örándó NFL rovattal készülünk, ahol olyan csapatokról fogunk részletesebben beszélni, akik idén bár vártunk tőlük sokat, de azért nem láttunk ebből semmit, úgyhogy Erik hozott öt olyan csapatot, ami eléggé lebőgött, és akkor erről ki fogjuk fejteni a véleményünket. Az első mérkőzésünk pedig a Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs, amit a Chiefs 27-24-re meg tudott nyerni egészen magabiztosan. Előző héten már egyre több és komolyabb kritika érte Tom Bradyt. Ezen a mérkőzésen is volt több gyenge dobása, rossz döntése, végül három touchdownnal, kettő interceptionnel zárta a mérkőzést. Kell aggódni a Buccaneers szurkolóknak a veterán irányító teljesítménye miatt, vagy azért ez túlzás? Erik?
Hát most aggódni, nem aggódni, egy öreg emberről beszélünk, most minden tisztelettel mondom a Tom Bradyről, tehát, hogy benne ennyi van, szerintem így is nagyon jó szezont hoz eddig, nyilván ennyi idősen már nem mennek a hosszú labdák, ebbe bele kell törődni, és egyébként meg az most már itt a szezon felénél, már bőven azért túl vagyunk a felén, most azért már látszik, hogy igazából a Patriots azért sokat köszönhet a Bradynek. Ez abból is látszik, hogy a Buccaneersnél hogy játszik. Nem tudom, elvitathatatlan, hogy mekkora játékos volt a Tom Brady. Nyilván most nem a játéknak nem minden eleme megy neki, és ez kijön, de azért én még nem írnám le, mert azért egyértelmű rájátszás esélyes nálam a Tampa.
Nem továbbra sem egyébként beledít a fő oka a Buccaneers gyengekedésének, hanem a play hívások, és hogy még mindig nem feltétlenül találta meg Arians ennek a csapatnak az összhangját, vagy a megfelelő rendszerét. Brady sem játszik jól, egyetértve veletek, vagy Erikkel, de én messze nem őt látom itt a csapat kerékkötőjének, hanem az, hogy egyszerűen nem tudják kihasználni az ő erősségeit. Tehát ő már így 40 fölött nem fog 40 yardos tökéletes bombákat dobni, yeah. Nem fog a nyomás elől kimenekülni, futójáték nélkül már nem fog olyan eredményes offense vezetni, mint tette volna azt 10 éve. Neki igenis szüksége van arra, hogy kicsit kisegítsék a checkdown passzokkal a futók, rövidebb játékok legyenek hívva. Ez nincs meg egyelőre a Buccaneersnél, és épp ezért maga a játékos is szenved, mert nem találja ebben a helyét. De az egy nagyon jó kérdés, hogy ezért kit kell elővenni, mert szerintem ilyenkor azért az edzőt kell hibáztatni elsősorban.
Igen, azért a második fél időben, amikor nem annyira erőltették talán a vertikális játékot, volt több rövid paszt, azért azokat továbbra is nagyon jól megdobja Brady, és én is azt mondom, hogy szerintem is még mindig egy nagyon-nagyon jó irányító, de akkor igaz, hogy már túl van a zenitjén, de szerintem a top 10-nek a végét még mindig képes lenne hozni, de amit előző héten is beszéltünk, hogy Ariasnek a rendszere abszolút nem Brady kompatibilis, és lehet, hogy egy icipici előre lépést láttunk ezen a héten, de sokkal több kell ennél, sokkal kreatívabb játék kellene, erősebb futójáték, egy ilyen elkapó sorral, egy ilyen kiegészítő személyzettel ennek a Buccaneers támadósornak jobban kellene működnie, és igazából belehajszolja Bradyt a hibákba, nekem ez jön ki. Úgyhogy amit kritizáltál Patrik előző héten, az továbbra is fenntartható, hogy Ariansnak a rendszere továbbra is nem kompatibilis Bradyvel.
Ráadásul itt a Chiefs ellen nagyon sajnálatos volt az, hogy pont nem használták ki azt, hogy a Chiefs defense pont a pálya közepén gyengébb, a rövid gyors passzos játék ellen a legfelkészetlenebb, nincsenek meg a megfelelő linebackereik, és ebből semmit nem teszteltek a mérkőzés elején, folyamatosan próbálták a cornereiket a hosszú játékokkal megverni, ebben azért annyira nem gyenge a Chiefs, viszonylag jól is tartották őket. Az viszont egy másik kérdés, hogy nem a védelem, vagy nem az offense engedett közel 600 yardot, meg Tyreek Hill-ek mondjuk 200 yardot az első negyedben, tehát azért a túloldalon is elő kellene venni őket.
Hát igen, mert eddig ez a Tampa védelem jól nézett ki, és a secondary is agresszívak voltak, ugyan mind előfordultak náluk hibák, de nagy játékok is jöttek, de ezen a mérkőzésen sokkal inkább betlített be ez az egység. Azért Erik egy ilyen fontos mérkőzésen ettől az egységtől is többet várna az ember.
Hát többet várna, de hát Hill az az élete meccsét játszotta. Tehát, hogy én pont egy kicsit megfordzám, és nekem az volt az érzésem, hogyha, hát nyilván ez most egy nagyon nagy idézőjeles feltevés, de hogyha nem jöttek volna Mahomesnak ezek a hosszú labdái, akkor meg nyer a Buccaneers. De hát nyilván ezt nem tudod kivenni, meg ezért ennyire jó a Chiefs, hogy tudják Mahomes-t ilyen sokrétűen használni. De azért szóval ez a Hill-t azt nem tudtad most ezen a meccsen visszafogni. Most arra mit találsz ki? Hát nyilván próbáltak kitalálni rá valamit.
Nem kérdem én, hogy egyébként a Buccaneers nem látott Chiefs meccseket, tehát nem látták azt, hogy Hill-nek milyen sebességei vannak, meg hogy már Mahomes-ot tudja dobni neki ezeket a pontos labdákat. Tehát az, hogy egy az egyben levédekez Hill-t, azt szerintem soha nem volt opció, és a Buccaneers ezt próbálta egészen addig, amíg be nem szoptak majdnem 300 yardot. Utána már változtattak, az tök jó, csak addigra meg már félig elment a meccs.
Hát sőt, hát gyakorlatilag az már bőven elég volt arra, hogy megnyerjék.
Hát egyébként nem, mert furcsa módon majdnem visszajöttek a mérkőzésbe, még hogyha én személy szerint nem is éreztem azt, hogy a Chiefs győzelem veszélyben van, de tulajdonképpen támadhattak itt a győzelemért egyetértésért is egy párszor. Vagy hát nem a győzelemért, de a vezetésért.
Igen, egyetértek. Nálam is, én is ezt éreztem végig, hogy annyira egyben van ez a Chiefs, hogy meg fogják nyerni a mérkőzést, még akkor is, hogyha matematikailag volt esélye a Buccaneersnek, meg ha úgy nézzük, tényleg visszajöttek a mérkőzésbe, és mentálisan azért ez mindenképpen azt jelzi a Buccaneersről, hogy erősek, tudnak azért mérkőzésen belül váltani, csak hamarabb kellett volna. Nagyon nem működött az első fél idő, és a második fél időben már jobban megtalálták a játékukat a támadósorban, a védelem pedig azért talán egész mérkőzésen nem tudta Mahomes levédekezni, nagyon ritkán értek oda, és hogyha ha nem Hill verte meg őket, akkor meg Kelsey zsenie jött elő, úgyhogy őt is ki kell emelni, hogy
na, hát de
egészen elképesztő tight end.
Igen, de hogy igazából a futójátékot, azt tök jól megfogták. Az Edward Seller az nem nagyon tudott futni, most nyilván tök jó lenne, meg én is örülnék neki, hogyha olyan védelmem lenne, hogy a játék minden elemében tökéletesen védekezik. Szerintem ez a taktika része, hogy ott a meccs főleg az első fél idejében elengedték a Hill-t.
Hát jó, de sokkal veszélyesebb egy Tyreek Hill-t elengedni, mint mondjuk hogyha a futójátékot engedett, hogy kicsit jobban működjön a Chiefs-nél. Szerintem akkor inkább egy Hill-t próbálj lelassítani, meg egy Kelsey-t, a fő fegyvereket vedd el, meg nem arról volt szó, hogy minden működött, és csak Hill levédekezése nem működött itt, hanem nagyjából semmi sem működött, és a futójátékot tudták, hogy nagyjából megfogni.
Hát igen, mondjuk a Chiefs azért nem könnyű lelassítani, de azt mondja, nem jó taktikával jöttek. Most az a kérdés, hogyha a Chiefs így tud játszani, akkor egyáltalán lesz olyan csapat, ki le tudja lassítani őket.
Na igen, mert most ez a Chiefs nekem nagyon úgy tűnt, hogy Na, ők most bajnok formában vannak. Látunk egy zseniális Hillt, egy fantasztikus Mahomes-t, oké, hogy lehetne akár bármelyik héten áradozni róla, de talán az idei szezonban több olyan meccs volt, amire azt mondtuk, hogy közepes, vagy kicsi szürke volt, de most megint zseniális volt. 400 yard fölött passzolt, 3 touchdown, egészen elképesztő megmozdulásokkal és döntésekkel, lábon is veszélyes volt, és csinált gyönyörű dolgokat. Kelce is megvillant, a védelem is mutatott életjeleket, és sokkal jobban nézett ki. Ez a Chiefs egyáltalán megállítható, vagy ez a Chiefs az a bajnok Chiefs, ami tavaly volt? Patrik?
Közel van ahhoz a csapathoz, akik tavaly voltak, sőt, most a kedvük például látszott, hogy kirobbanó formában van. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy megállíthatók egy nagyon-nagyon jó taktikával és egy viszonylag jó formával elkaphatja őket ott a liga elején lévő 3-4 csapat, most nem tudom, akár az AFC döntőben, aki szembe jön, akár a Super Bowlba. Nem lesz könnyű, tehát nyilván ebben mutatkozik meg a Chiefs ereje, hogy őket ahhoz, hogy megverjék, egy nagyjából kifogástalan gameplan és kivitelezés fog kelleni, miközben ez a többi csapatnál nem feltétlenül van így.
Igen, és én azért se sajnálom, mert én mondjuk nem vagyok nagy Tampa szurkoló, én nálam simán belefért, hogy most kikaptak a Chiefs-től, de igazából én még mindig azt várom, hogy mikor lesz az, amikor meg valaki végre kiismeri annyira a Chiefs-t. És az idei szezonban már láttunk egy-két olyan meccset, hogy úgy sikerült megfogni Mahomes, valahogy felkészültek a védelmek is, meg a csapatok. Azért mondom, hogy most ez nem jött össze a Tampának, azért már úgy betlisztek ennél nagyobbat is az idei szezonban, úgyhogy ahhoz képest, hogy 3 ponton belül maradtak, az egy tök szép teljesítmény. Most nyilván a győzelemben nem számít bele, meg ez utólag senkit sem fog érdekelni, de azért ez nem egy rossz eredmény. Főleg azok után, hogy az elmúlt hetekben már tényleg nagyon szitta mindenki a Brady-t, hogy már nem bírja az egész szezont.
Hát alapvetően egyet értenék, de ez a csapat szerintem azért lett összehozva, hogy itt Super Bowl-t nyerjenek. Tehát azért Bradynek, Gronknak, Brownnak nem feltétlenül lesznek itt évei, hogy összeszokjanak, meg hogy nem fognak fiatalodni. Tehát ez a csapat azért lett így nagyjából összekapva, hogy itt egy-két éven belül Super Bowl-t nyerjenek. Márpedig egyelőször hát, egyikünk sem mondaná azt, hogy egyáltalán bejutnak.
Így van. Csak hát ugye pont ez a kérdés az NFL-ben, hogy meg tudod csinálni, hogy papíron jól működő rendszer, aztán a gyakorlatban is ugyanúgy olyan jól fog-e működni, mint ahogy ezt te kitaláltad, meg hogy pozíciókra behozod azokat az embereket, akik szerinted jó. És akkor most hiába vannak jó mélységi célpontjai a Bradynek is, hát ha nem tudja megdobni őket, akkor nem megy vele semmire. Tehát, hogy most úgy mondom, hogy azért ez egy tesztfázis is, ami a Buccaneers-nél működik. Hát igazából a Broncos csinált még a Manninggel hasonlót, hogy oda vitték, és akkor ez szerencsére bejött, és elég volt egy Super Bowl győzelemre. Szerintem ez zajlik most Tampában, és hogy akit lehetett, elhozták, hát nézzétek meg, a Fournette is ott landolt, aztán semmi hasznát nem veszik idén.
Az is jó, olyan, hogy... Sejtető volt.
Hát te sejtette, de azért a tavalyi szezonja az tök jó volt a Fournette-nek. Csak egy másik rendszer volt ebben a mostaniban, meg nincs rá szükség.
Hát jó, hát amennyi labda cipelés kapott Fournette, abból azért nem volt nehéz sok yardot összepakolni, meg rövid yardos szituációk a tény, hogy erőből meg tudja futni, de azért nem volt neki olyan jó yarda átlaga, amiket hozott, meg elkapásban egészen használhatatlan, de tényleg Ronald Jones sem sokkal jobb, bár mondjuk most azért egyszer-egyszer hát megvillant ezen a meccsen, ez talán egészen jól nézett ki, de itt a Buccaneers offense-nél még azt érzem hiányosságnak, hogy teli vannak tehetségekkel, mert oké, hogy a Chiefs rendszere működik, és a játékosoknak a képességei, kvalitása ki van maximalizálva. De hogyha esetleg rosszabb napja van Mahomesnak, és rendszer szinten egy kicsit le tudják védekezni a Chiefs, le tudják inkább lassítani, akkor meg van, hogy egy-egy ember, akár Kelce, akár Hill, akár egy kiegészítő ember Hardman a gyorsaságával egyszer-egyszer megvillan a mérkőzésen, vagy Mahomes. És ezt várnám egyébként a Buccaneers-től, hogy ha rendszer szinten nem is működik még annyira, mert Arians nem találta meg a playbookját, idő kell hozzá, de annyi tehetség van ebben az offense-ben papíron mindenképpen, hogy akár elő tudjanak lépni fontos szituációban, és emiatt is lehet bizakodni, mert ez a keret jól néz ki, és ha összeszoknak, és jó lesz a rendszer, akkor nagyon veszélyes lesz, de egyénileg is képesek kellenek meccseket tudni nyerni, bár tény, hogy nyernek meccseket, csak nézzük, hogy mi van, mennyi van ebben a Buccaneersben.
Szerintem pont az a kulcs, amit mondtál, hogy annyi plusz van bennük, hogy mérkőzéseket nyerjenek, sőt, sima rájátszást részvevő csapat legyenek, ellenben az a X-faktor az irányítójukból, valamint a rendszerükből, az edzőjükből is hiányzik, hogy ők egy szuperból esélyes gárda legyenek. Tehát tény, hogy jó játékosaik vannak, ez már egyértelműen egy olyan gárda Brady irányításával, ami hiányzott tavaly, hogy biztos rájátszás részvevőnek hívjuk őket, ellenben pont az a kis plusz hiányzik még valahonnan, vagy edzői szinten, vagy a rendszerből, vagy az összeszokottságból, ami ahhoz kell, hogy a rájátszás részvevőből szuperból esések legyenek.
Igen.
Ezzel egyetértek én is.
Abszolút elfogadható. Ezzel a mérkőzések kapcsolatban még egy kérdés. Talán még nem beszéltünk arról, hogy a Chiefs megszerezte Le'Veon Bellt, hogy azért nem nagyon mélyültünk el ebben a témában. Mennyire volt szükségük egyáltalán egy ilyen szintű futóra? Mert Edwards Hillary nagyon-nagyon jó játékos, bizonyítja azt, hogy nem hiába volt körülötte hype. Nagyon jó kiegészítő ember lehet Bell mellette, vagy nem jó megzavarni a jól működő csapatot. Erik, mi a véleményed?
Hát én úgy gondolom, hogy mivel a szezon közepén váltott csapatot, megadódott ilyen remek lehetősége igazából a Bellnek, hogy ezt megteheti. Ilyenkor adott, hogy akkor főleg egy ilyen tehetségi kvalitású játékos, náladott, hogy akkor olyan csapathoz megy, ahol minél nagyobb esélye van arra, hogy bajnok legyen. Nyilvánvaló volt, hogy most itt a Jetsnél, amiért ment a pénzt, azt megkapta, most igazából nem arra ment, hanem valami olyan csapathoz akart kerülni. Tehát, hogy én ezt inkább ebből a szemszögből közelíteném.
Én a Chiefs szemszögéből akarom megközelíteni, hogy oké, okay, hogy hát jó esetben a hozol persze jó játékos, de hogyha már működik a rendszer, megbontod-e a megfelelő csapategységet, mert van olyan, amikor már túl sok jó játékos azon, és nem tudod mindegyiket úgy használni, vagy még itt teljesen eltér még bele ebbe a keretben.
Pont ezért mondom, hogy nálam a Bell az, hogy aki most úgy megy, úgy ment a Chiefshez, mint aki egy bajnok esélyes csapathoz igazol. Tehát ilyenkor az ilyen játékos az nem szokott pattogni. Az ilyen játékos az beáll a sorban, hogyha azt mondják, hogy te az Edwards Hiller mögött a másik számú futó vagy, akkor azt mondta, hogy igen, lehet, hogy a kvalitásaim alapján nekem kéne lennem a kezdő futónak, de hát most nem olyan az alkupozíciója, hogy úgy mondjam.
Jó, erre voltam kíváncsi. Patrik?
Én a Chiefs oldalára közelíteném meg, hogy nekik meg egy abszolút luxus dolog volt ez, hogy még oda vitték Hiller mögé, de már ugye Hiller is egy luxus pick volt az első kör végén, tehát rá sem volt semmi szükség. Tavaly Damian Williams-el nyertek Super Bowl-t, és igazából ő is jól teljesített, amikor kell. És hát most mi veszteni valójuk volt? Tulajdonképpen annyi, hogy legfeljebb ott lesz koloncként, aztán beküldik néha darálóba egy-két yardért, de hogy a Chiefs-nek semmi veszteni valója nem volt. Bellnek sem hiszem, hogy volt veszíteni való, illetve hát most nyerhet egy gyűrűt, amire elég jó esélye van, aztán lehet, hogy még úgy van vele, hogy még mindig fiatal, és még leadback lehet majd máshol, úgyhogy ez igazából egy win-win ilyen szempontból mind a két félnek.
Nézzük a következő mérkőzésünket, ami a Los Angeles Rams San Francisco 49ers lesz, amit Shanahan csapata 23-20-ra meg is tudott nyerni. Rengeteg hibával játszott mind a két csapat, hát, és ráadásul ezen a mérkőzésen a labda mindkét oldalán sok hiba volt. A két edző zseni nélkül, McVay és Shanahan nélkül komoly problémában lenne a két franchise. Tudom, hogy azért a 49ersnek elég sok a sérültje, de azért bőven sok hibával játszottak. Erik?
Hát ez ilyen, most nem tudod az edzőket levenni a csapatra, azért vannak ott, azért alakították ki ezt a keretet, a játékszisztémákat. Nyilván hibázni senki nem akar, de ebből a meccsből így lett egy érdekes, izgalmas meccs. Mert egyébként, ha meg csak azt nézem, hogy darál a két védelem, akkor bár azért úgy mondom, hogy az idő múlásával egyre jobban élvezem az ilyen meccseket is, de hogyha csak ezt kéne néznem, akkor egy tök unalmas meccset kapnék.
Igen, szerintem igazából ez mutatja meg, hogy mennyire jó edzője van a Friskónak, és Shanahan még McVay-t is felülmúlja, hogy ő igazából a kezdő irányítója, a legjobb védője nélkül tudja ezt csinálni a 49ers-szel, ami szerintem sokkal nagyobb teljesítmény, mint a túloldalon McVay-től, aki szintén nagyon szépen visszahozta a Rams-be a NFL, hát közel élmezőnybe, nem tudom a top 3 csapatba, de hogy az NFL élmezőnyébe, de ő azért mégiscsak egy 1-1-es irányítóval csinálja meg ezt, egy jó támadó fallal, akik most följavultak, nyilván a rendszernek köszönhetően is, teljes a védelme, egy Donaldok meg Ramsey vannak benne, miközben a 49ers-nél még így is nagy sztárok hiányoznak, nincs kezdő irányító, és így tudják verni a Ramset. Tehát szerintem ez az eredmény abszolút most a 49ers részéről egy nagyon nagy szó, és egy nagyon nagy győzelem. Nekem benyomásra sokkal jobban tetszettek, és sokkal inkább látszik őt az edzői munka kifizetődik, mint a túloldalon. A rendszer is nagyon elismerően beszéltünk itt az elmúlt időszakban, de most megint csak bebizonyosodott, hogy egy erős védelem ellen, akik jól felkészülnek belőlük, és most megint az látszódott, hogy ebből a Ramsből fölkészültek, tudták, hogy Goff felett melyik sávokat kell lezárni, hogy egy kis nyomást kell helyezni rá, és bele fog hibázni, akkor ez a Rams továbbra sem lesz életképes, mert Goff egyszerűen nem az az irányító, és egyfajta rendszer, vagy legyen mondjuk másfél fajta rendszer, amit itt McVay összehozott ezzel a Ramsszel, de ha azt megfogják, akkor nincsen arra válasz. És a 49ers itt még lényegében a legnagyobb védősztárjai nélkül is, oké, visszatértek páran, tehát azért nem ez nem egy C védelem, hanem mondjuk egy A- vagy B plusz védelem, vagy B csapatos védelem, de meg tudta állítani ezt az elmúlt fordulóban nagyon-nagyon jó pörgő Ramszot.
Igen, én is ezt akartam még kiemelni, hogy a Goffot azt nagyon le tudták venni. Tehát, hogy nagyon, szóval ebbe, itt, ezen a meccsen is nagyon kijött az, hogy a Goff az mennyire limitált irányító. Ilyen helyzetekben sem nem használhatatlan volt. Nem is szerzett pontokat igazából. A védelem hozott egy pick six-et, meg amikor az Akers futott egy nagyobbat. De hát erre meg nem lehet szerintem egy komolyabb gameplant. Hát igen, és akkor itt jön az megint, hogy mit fogsz csinálni hosszú távon a Rams, hogy ad-e még 2-3 évet a Goffnak, vagy
elég sok csapat van bajban ilyen szempontból, és az a legnagyobb bajom, hogy amúgy tényleg gázos Goffnak a teljesítménye, hogy nyomás alatt ennyire nem képes játszani, és csak ennyire akkor képes jól játszani, hogyha ennyire jó a rendszer. Ellenben nagyon nehezen cseréled le, mert azért nála százszor rosszabb irányítók is most kezdenek a ligában, és vagy 10 csapatnak kéne cserélni.
Denver Broncos.
Tudnék emlegetni csapatokat, igen.
Hú, hát de nagyjából visszatértünk az előző heti beszélgetésünkre, itt Goffról beszélünk, mert tény, hogy a Rams-t szétdicsértük, McVay-t is nagyon sokat dicsértük, hogy visszatért, megújította a rendszerét, a támadó falat összerakták, a védelem bitang erős lett, a safety féle, a secondary egészen félelmetes itt ebben a szezonban, és most jött egy olyan csapat, ahol nagyon jó edzői gárd van, felkészült belőlük, és ez a félelmetes tényleg, hogyha a Goff-tól elvesznek mindent, ő nem fog tudni önmagában megoldani bármit. És ami még nem mondom, hogy furcsa, de McVay sem tud megújulni mérkőzésen belül, mert látszik, hogy nagyon felkészül. Megcsinál, hoz egy rendszert, ami működik, de hogyha azt kioltják, ő meccsen belül azért sem fog tudni megújulni, mert nem tud mihez máshoz nyúlni. És lehet, hogy ez McVay-ben is hiba még, hogy ez tapasztalt edzőnek kell lenned, hogy mérkőzésen belül is megújul, de az is lehet, hogy nincs mihez nyúlni, hogy Goffnál sem tudsz váltani, hogy jó, akkor kérem ezt tőle, hanem kérem azt tőle, hanem nem tudsz más kérni. És lehet, hogy futójátékban sem tudsz már annyi kreativitást vinni, annyira más futójátékot vinni, vagy annyi trükkös játékot hívni. Egyszerűen limitált így McVay-nek is a keze meg a képességei. Lehet, hogy még részben az ő hibája is, de az is lehet, hogy Goff is ennyire limitálja McVay-t, és nem csak saját maga limitált Goffnál, úgyhogy emiatt is gondolkodnék el én nagyon, mert lehet, hogy a saját edződet fogod ezzel vissza.
Amúgy ez érdekes, amit mondasz, mert ez valóban így van, hogy a McVay sokszor, hát ugye a legcsúnyabb az a Super Bowl-ban volt, de hogy tényleg sokszor látjuk, hogy nem tud adaptálódni az ellenfelekhez a meccsek alatt, viszont az itt meg egy nagyon érdekes stat, a McVay oldalán, hogy most már nem tudom hány győzelem, talán ilyen 25-6-0-ás a mérlege olyan meccseken, amikor a fél időben vezetett a csapata. Tehát, hogy azért ennek is van jó oldala, csak megint az a kérdés, hogy ez elég ahhoz, hogy Super Bowl-t nyerjenek.
Valószínűleg nem egyébként.
Hát igen,
ha egy ilyen meccs után. Igen, igen, tehát ahogy kikaptak egy második szín, vagy egy második számú irányítótól, egy nem teljes csapattól, azért szerintem megkaptuk a választ.
Hát igen, meg akkor beszéljünk itt a 49ers-ről is, mert rengeteg a sérültjük, beszéltük, hogy Shanahan egy zseni, és elég sokáig képes ő elvinni, és most jelenleg ő a 49ers 5-6-tal áll. El tudod képzelni, Patrik, hogy bejutnak a rájátszásba, a hetedik helyen becsúsznak, mert az NFC valóban nem tűnik nagyon erősnek, és ott azért a Vikings, Bears, Cardinals ott eléggé legyeskedik, de egyik sem meggyőző. Ez a 49ers még becsúszhat odáig?
Hát amennyiben nem lesz több sérültjük, sőt, még talán vissza tudnak térni emberek, úgy elképzelhető lenne, de én tényleg azt mondanám, hogy én nem úgy fogalmaznék, hogy nem annyira erős az NFC, hanem pont annyira erős, hogy nagyon sok közepesen erős ott van, akiket megverhetnek, de ugyanúgy ki is kapnak tőlük, és hát én nem nagyon fogadnék rájuk.
Hát igen, azért könnyen elképzelhető, hogy le fognak csúszni, de az is nagy dolog, hogy továbbra is versenyben vannak, és szerintem matematikailag lesz esélyük szerintem egészen a szezon végéig, de talán a Cardinals meg a Vikings is erősebbnek érzem, meg sokkal több egészséges játékosuk van, aztán meglátjuk, én a Bears-t azt elengedtem. Most így főleg így a Packers elleni...
Nem volt nehéz dolga.
Hát igen, de jól kezdték az Edon, bár senki sem hitte el őket, de megkaptuk azt a nagyon mély repülést, amit vártunk. Következő rovatunk pedig a Heroes and Zeros, és Dani hiányában akkor Patrik, téd a kezdés.
Igen, én egy olyan játékos osztom, akiről már beszéltünk, Tyreek Hill egynegyed alatt 200 yardot, több mint 200 yardot termelt, bár meglepetésre ez sem csúcs, és egyébként az egész mérkőzéses teljesítménye nem csúcs egy elkapott egy mérkőzésen, de ettől függetlenül szerintem mindenképpen megsüvegelendő és megemlékezendő egy ilyen mérkőzés.
Erik?
Én is hoztam volna a Tyreek Hillt, de aztán végül is a Jeremy Chinnél maradtam, aki két egymás utáni játékban szerzett pick six-et, ami egészen kivételes teljesítmény, úgyhogy maximálisan megérdemli, hogy itt legyen az én híróm, vagy hát ami hírózaink között az én híróm legyen. Az meg ugye, az csak a habatortán, hogy ezt ráadásul a Vikings ellen csinálta, úgyhogy ez külön puszi neki.
Én pedig Derrick Henryt hoztam, aki hát kis túlzással egymaga szedte szét a Coltsot, és megállíthatatlan volt ezen a mérkőzésen, bár sejtettük, hogy a Coltsnál vannak hiányzók is, Buckner is kiesett, így azért Derrick Henry sokkal nehezebb lesz megfogni, és ezt ő ki is használta, rengeteg yardot szerzett, 3 touchdown-nal, és tényleg egészen elképesztő teljesítményt nyújtott. Egy szörnyetek volt a pályán, és abszolút bizonyította ezen a meccsen is, hogy ő a liga első számú futója, úgyhogy tényleg ez a Titans, meglátjuk, hogy mit tud alkotni majd a playoffban, és abszolút ők építenek Derrick Henry játékjára, mellette működik is a passzjáték, úgyhogy meglátjuk, de ez egy félelmetes futó teljesítmény volt. Ez egy olyan futó teljesítmény volt, meg egy olyan képességű futó, hogy nekem is el kell ismernem, és adnom kell rá egy díjat.
Menjünk is tovább. Ugye szóba kerül, de én akkor átugranám a Lions meg a Patriciát, meg a Falcons, meg a Dan Quinn-t, mert ott igazából ezek a csapatok szerintem most célba értek azzal, hogy végre megszabadultak egy borzalmas vezetőtől. Majd esetleg maximum végén ti megmondjátok, hogy lenne helyük az a legrosszabbul teljesítő. Hát abban azért amúgy lenne, úgyhogy csak nem annyira izgalmasak. Úgyhogy én hozok egy nekem izgalmas csapatot harmadiknak, méghozzá Los Angeles Chargers, ami nekem igazi szívfájdalmattal, rengetegen elmondták, hogy az idei klasszból a kedvenc újonc irányítójuk tök nagy potenciál, és ugye a szezon elején ugye még inkább csak az volt, hogy ezeket a szoros meccseket nem tudták behúzni, aztán mostanra már odáig fajultak a dolgok, hogy igazából semmi esélyük nincs. 3-8-szal állnak, őket aztán tényleg minden szívfájdalom nélkül, vagy hát most ezt nem mondok ellentő magamnak, de hogy tényleg rizikó nélkül el lehet őket temetni, és nagyon úgy tűnik, hogy Anthony Lynn vezetőedzőként kevés ennek a csapatnak az irányítása.
Az utolsó kérdésen maximálisan egyetértek, amúgy pedig nem feltétlenül értek egyet a Chargers-szel, mert én például azok közé tartoztam, akik nem nagyon bíztak Herbertben, tehát én nem tartottam egy nagyon potens franchise irányítónak, rám cáfolt, csak az a baj, hogy közben meg a csapatból sokkal többet néztem ki a szezon elején, tehát hogy a védelem terén, meg offense skill player terén én azt hittem, hogy ez a csapat a rájátszásért lehet harcban, sőt, még annak ellenére is, hogy mondjuk Herbert nem úgy teljesít, ahogy. Viszont ezt úgy sikerült megszáfolnunk engem, hogy Herbert jól teljesít, ellenben a csapat még rosszabb, mint gondoltam. Tehát, hogy egy nagyon picit furcsa érzésem van ezzel a Chargers-szel kapcsolatban, és ahogy, ahogy mondtad, abszolút edzőhibát érzek ebben a dologban. Nem tudom, hogy ha egy potensebb edző lenne náluk, akkor hol tartanának most, de az biztos, hogy a playoffért minimum harcban lennének, és nem pedig ott tartanák, hogy eltemetjük őket.
Hát nehéz más mondanom, mint a Patrick, vagy akár Terik. Anthony Lynn nálam is abszolút első számú ludas ebben a történetben, mert az offenszben is vannak tehetségek. Herbert sokkal-sokkal, de sokkal jobb, mint amit vártunk. Abszolút mindenkire rácáfolt, és nagyon biztató a játéka, és nem is rajta múlik. Oké, hogy még nagyon meccseket nem tudott nyerni, fontos kulcs szituációkban megbotlik, de hát egy olyan irányítóról beszélünk, ez benne van. És a védelem, ami nekem nagyon fáj, hogy amit nem raknak össze, ott is vannak tehetségek, jó nevek, bár oké, hogy ott is hiányzók vannak, de én ennél azért többet várok, úgyhogy mindenképpen szerintem a Chargers nem feltétlen jár rosszul, hogyha most itt menesztik Anthony Lynn-t, és idei szezonban még magas pikkük lesz, és majd csak a jövő szezonban, vagy inkább az azutáni szezonban élnek oda a rájátszásra, főleg úgy, hogy egy újonc irányítójuk van, aki úgy tűnik, hogy franchise játékos, tudnak építkezni, szerintem abszolút nyertese ennek az évnek a Chargers, még akkor is, hogyha most gyengén teljesítenek, de én abszolút nem egy ilyen lebőgött csapatnak mondanám, hanem a jövő egyik reménységének, akitől most többet vártunk, de keveset kapunk, de látjuk a alagút végén a fényt, úgyhogy én optimista lennék, és a Lionsnél érzem sokkal inkább a kapufát, vagy a, most nem is tudom, hogy hirtelen, a Falconsnál, akiket én elhittem, hogy lehet még bennük, és a teljes újjáépítés lesz, és azért ott is kérdés, hogy ki lesz a vezetőedző, és akár a Falconsban és a Lionsben is lehet több, de itt a Chargersnél azért ez egy fiatal csapat, és hogyha a megfelelő csapatkultúrát kialakítják, akkor ebben még sok is lehet.
Igen, ezzel egyet tudok érteni. De mondom is a következőt. Hát ugye itt most megint említhetném a Cincinnati Bengals-t, mert egyértelműen lehet csapatni, temetni ezt a csapatot is, elvesztették az 1-1-es irányítójukat, gyakorlatilag a szezonjuknak vége, de inkább hoztam egy izgalmasabb csapatot, ennél méghozzá a San Francisco 49ers. Igaz, hogy most itt a műsor elején megegyeztünk abban, hogy nem feltétlenül kell temetni a 49ers, matematikai esélyük van még, hogy visszatérjenek. Én inkább itt megint az érzelmi oldaláról közelíteném meg, mert az embernek volt egy hiányérzete a tavalyi Super Bowl után, hogy Kyle Shanahan igazából most sem tudott nyerni, de az viszont egyértelműen látszott mindenki számára, hogy nagyon nagy potenciál van ebben a vezetőedzőben, és ott volt az egész off-season, ahol aztán jöttek a hírek, sorra döltek ki a játékosok, és gyakorlatilag ez az útjában állt annak, hogy egy visszatérője legyen az idei Super Bowl-nak a San Francisco 49ers. Nekem ez így, bár én igazán nem kedvelem a 49ers csapatát, már csak azért sem, mert a Packers ezt egy jó párszor bepörgették meg, beszivatták, de mégis azért az emberben, vagy bennem legalábbis óriási hiányérzet van, amiatt, hogy idén nem láttunk egy jó 49ers-t, nem láttunk egy igazán jól játszó 49ers-t. És ráadásul meg az, hogy ugye lassan elúszik minden esélyük a rájátszásra.
Igen, nálam azért nem kerültek volna fel erre a listára, mert egyrészt én valamekkora visszaesést vártam tőlük, másrészt pedig náluk van a legtöbb sérült. Tehát őket olyan szinten sújtották itt az idény elején a sérülések, hogy nem feltétlenül kaptunk valós képet az ő teljesítményükről. Például az a Rams elleni teljesítmény már sokkal közelebb áll a valós erejükhöz, mint az idény elejé. Ami mégis aggodalomra adhat okot, hogy náluk sincsen franchise irányító. Tehát azt biztosan állíthatjuk szerintem, hogy Jimmy Garoppolo nem egy hosszú távú megoldás, nem egy olyan irányító, aki képes Super Bowl-t nyerni ennek a csapatnak. Úgyhogy ha ezt a szempontot nézem, akkor igen, van aggodalomra oka a 49ers-nél. Ugyanakkor ez a keret, ez az edzői gárda elég lehet arra, hogy mondjuk az NFC élmezőnyéhez tartoznak a következő években is.
Nehéz ezzel vitatkozni. Így elfogadom egyébként az érvelésedet, Erik, hogy hozod őket, mert tényleg, hogyha egy bajnok esélyes csapat a sérülések miatt nem tud odáig elérni, és valószínűleg rájátszásban sem jut, akkor az azért mindenképpen szomorú, meg hiányérzet van az emberben, de abszolút szerintem felmenti a csapatot. Nem azért nem jók, mert nem lenne jó az edzői gárda, vagy a játékosok, a csapat nem elég erős, hanem erős, csak egy ennyire pekkes szezonjuk van.
Hát én is így érkezve, hogy ez inkább egy sajnálatos dolog, hogy itt tartunk, és elment a 11.-12. hét, és temettünk el egy 49ers, aki egyébként tehetség alapján, edzői gárda, keret alapján simán ott kéne, hogy legyen a rájátszásban, és kéne az, hogy izgalmas meccseket hozzon nekünk, meg tényleg így izgulva üljünk le a meccsek elé majd január-februárban.
Szerintem jövőre visszakapjuk ezt a csapatot, bár érdekes, hogy nem az első ilyen szezon, amikor nagyon sok sérülés sújtja őket, úgyhogy remélem nem válik belőlük egy ilyen Chargers, hogy rengeteg kapnak egy átkot és állandóan megsérülnek, de biztos vagyok benne, hogy jövőre, hogyha nem lesz ennyi sérültjük, akkor rendben lesz ez a csapat, tényleg Shanahan egy zseni, ez most is bizonyította a Rams ellen, úgyhogy a Garoppolo egy jó kérdés, én biztos, hogy hoznék mögé egy irányítót, akár a draftról, akár a szabadügynök piacról, azért Mullensnek is bőven megvannak a határai, lehet talán nála jobb irányítót találni, és akkor majd Garoppolóval meg lehet versenyeztetni az új irányítót.
Hát menjünk is tovább, és akkor zárjuk az ötös listámat a Denver Broncos-zal. Igazából egyértelmű, hát őket gyakorlatilag talán nem sértődsz meg, Patrik, már a szezon elején lehetett temetni.
De nagyon.
Hát Patrik,
tudjátok, hogy milyen optimista és jókedvű vagyok a Broncos-zal kapcsolatban.
Hát Patrik előre ásott egy hatalmas, mély gödrös sírnak, és akkor csak várta, hogy a csapat beleugorjon.
De még így is elég kicsi volt.
Igen.
Próbáltam elég mélyre ást, de nem sikerült. Tehát
nem.
Múlni még azt, hogy...
Alul múlt
nem, hát alapvetően őket meg azért nem tettem volna a listára, mert ők egy hatalmas nagy kérdőjel voltak olyan szempontból, hogy náluk minden azon múlott, hogy Lock beválik-e, vagy nem válik be, és attól függően helyezte el az ember őket, hogy sokat vár tőlük, vagy nem vár sokat, hogy Locktól mit vár. Mert kevés meccsen láttuk őt tavaly játszani, azon viszonylag biztató volt, viszont a szkeptikusok, mint én is például úgy álltak hozzá, hogy ebből nem feltétlenül lehet kiindulni, már pedig ha Lock besül, ahogy besült, akkor ebben a csapatban nincsen több alapvetően, mert nincs meg a franchise irányítója továbbra sem, nem kész annyira a gárda, ez egy nagyon fiatal keret, nagyon fiatal offenzál, és amennyiben nem találja meg a kezőirányítóját, akkor körülbelül ennyire képesek. És kb. Ezt is láthattuk, annyi azt csalódhatott nagyot, aki Locktól elhitte, hogy ő egy franchise irányító lehet, és képes jó teljesítményre. Én nagyon-nagyon picit bizakodtam, de inkább úgy voltam vele, hogy nem lehetett ennyiből megmondani, hogy ő az, és valószínű, hogy inkább nem az, mint igen. Márpedig akkor jelenleg ennyire képes egy ilyen fiatal gárda, ha irányító nélkül kell kiállnia. Egy nagyon picit az edzői gárdába csalódtam, nekik jobban kellett volna segíteniük a fiatal irányítójukat, valamint a védelem terén is én Fangio-tól egy picit többet vártam, de hogy alapvetően szerintem ennyi a különbség a pessimista és az optimista Broncos között, hogy Locktól ki mit várt.
Van benne valami, meg én nagyon elhittem ezt a draftot, ezt az építkezést, hogy annyi jó célpontot hoztak, vagy nagyon sok olyan játékos érkezett, akiben van potenciál, különböző stílusúak, össze lehetett volna rakni ebből egy nagyon kreatív, fiatalos, egyetemi stílusú offenszt, ami igazán tetszett volna itt a Broncosnál, és úgy lett volna még akkor is, hogyha a Drew Lock nem egy olyan franchise iránytól leesik az állat, de lehetett volna egy olyan csapatot építeni mellé, ami jól működik, és egy közepesnél erősebb offenszt kapsz, és egy erős Fangio védelem azért könnyen elképzelhető, és akkor egy ilyen épp, hogy bejutó rájátszás csapatot én kinéztem volna a Broncosból, ezt nem kaptuk meg. Itt egy utolsó kérdésem lenne a Broncosszal kapcsolatban, hogy Patrik, te akkor hogyan tovább a csapat helyében, merre nyúlnál egy újabb irányító draftolni?
Hát ez lehetőség függő. Nyilván, hogyha van esély akár egy nagyon pici földtrade, de és nem az egész jövőt feláldozva szerezni egy QB-t, akkor egyértelmű, hogy húznék egyet. Addig szerintem egy franchise semmire nem képes, amíg nem találja meg a franchise irányítóját. Most ez a Broncosnál hihetetlen szerencsétlen, hogy már 5 éve keresi ezt, de egyszerűen nem lehet máshogy elindulni, mert amíg egy ilyen QB-val kell kiállnod, aki nem tudja olvasni a védelmeket, és 3-4 picket dobál egy meccsen, addig nem lesz meg a hite a többieknek sem, hogy ez egy győztes franchise és kultúra.
Ja, nehéz ezzel vitatkozni. Úgyhogy én mondom, én érzelmi alapon hoztam az 5 csapatomat, igazából én Tibó óta a fél szemet rajta tartom a Broncoson, de ez nem egy olyan szezon lesz, amit érdemes figyelni. Neked ugye a Von Müllert azt nem említettétek, de azért ő hiányzik eléggé ebből a
védelemből. Igen.
Nézzük akkor az utolsó rovatunkat, a tuti tippeinket. Jövő héten mindenképpen megnézzük Eriknek a top 32-es power rankingjét, mert már régen volt, és már hiányzik nekünk nagyon, úgyhogy ott is lesz valószínűleg egy nagy frissítés. De akkor nézzük, hogy Patrik, milyen tippet hoztál nekünk a hétre?
Én a Colts-Texans mérkőzést ajánlanám nyilván Colts győzelemmel. Most nagyon-nagyon jól fest ez a Texans, hoztak egymás után 2 pofás meccset, ellenben 2 olyan csapat ellen, akik szerintem csalódást keltőek, és már nem is feltétlenül sok céljuk volt ebben az idényben. Most viszont egy csoport győzelemért, vagy legalábbis AFC wildcardért nagyon hajtó Colts-al találkoznak, akik ráadásul azért egy viszonylag összetett jó gárda, most beleszaladtak a késbe a Titans ellen, de ettől függetlenül még mindig egy nagyon jól menedzsel csapatnak gondolom őket, úgyhogy az odds-ok azt mutatják, hogy itt a Texasnak volt 2 jobb meccse, de mondom, nem szabad abból kiindulnunk, hogy itt most 2 reménytelen gárdát megvertek, úgyhogy nálam ez sima Colts-nak tűnik.
Erik?
Én is csak ilyen mondatokat tudok használni, hogy annak tűnik, ebben bízom, mert az elmúlt hetekben nem nagyon jönnek a tippjeink. Minden esetre én a Saints és a Falcons összecsapását hozom.
Benne van az a spreadben?
Hármas spreadem van a Saints, úgyhogy...
Azt azért még Danin átfutatom, hogy biztos, hogy jó.
Egy órája csekkoltam újra, úgyhogy elvileg jónak kell, hogy legyen. Bármennyire is meglepő, lehet, hogy csak azért kerültek 5-ös spreaden belül, vagy 3-as spreaden belül, hogy megszívassam.
Tényleg annyi, most megnéztem én is.
Elképesztő.
Úgyhogy hát a Saints az bomba formában van, úgyhogy ha ez se jön be, akkor magam ellen fogok tippelni. Azt az részében.
Én a Tennessee Titans Cleveland Browns mérkőzést hoztam a Titans győzelmével. A Browns 8-3-mal áll. Én még annyira nem hiszem el őket, bár...
Szerintem nincsen spreaden belül.
Nem már, én azt a 3-nak láttam még múltkor.
Szerintem nincsen. Nyugodtan mondd el az érvelédesedet, aztán majd vártam egy másik meccset, de szerintem ez...
Végén én nem leszek spreaden belül, addig nézzétek meg nekem, de hoztam akkor egy másik mérkőzést is, bár ott eléggé gondolkodok, hogy ki nyer, de minden nem, esetre...
A Browns az nincs.
Mondjuk
az
nem hagytam végigmondani, mert hogyha a Browns-ra fogadsz a meccsen, akkor jó vagy.
De nem a Browns-ra fogadok, hanem a Titans-re fogadnék, de akkor ezt hagyom is, és akkor mondom a Cardinals Rams mérkőzést, ami bízok benne, hogy spreaden belül van, de a Rams-et... Hát abszolút egy nagyon szoros mérkőzés várható. Én a Rams-et mondom, ott az edzői gárda különbsége ki fog jönni, McVay-nek a zseniét én azért látom, hogy meg fogja találni a Cardinals védelmének a gyengeségét, és ez a Rams secondary erős, és hogyha le tudják lassítani Kyler Murray-éket, Hopkins le tudják védekezni, akkor kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz kreatív ez a Cardinals offense, mert nagy a potenciál bennük, de nem idén fog kijönni, hanem talán jövőre, úgyhogy meglátjuk. A Rams egy erősebb és készebb csapatnak érdemli jelenleg, mint a Cardinals. El is érkeztünk az adásunk végéhez. Jövő héten ismételten jelentkezünk. Bízunk benne, hogy akkor már négyen újra, úgyhogy addig is. Sziasztok!
Lenne. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.